Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kamassarok című műsorban. Én Lukovics Milán vagyok.
És én Rubovszkiné Bodó Mária.
Az elmúlt adásnak a fő témája az volt, hogy mi a nevelés kulcsa. Sokszor úgy tűnik a kamasz gyerek, mint akit meg se lehet közelíteni. Lepereg róla minden, amit mond neki a szülő, felnőtt, mint a farahány borsó. Ezt a hasonlatot valószínűleg sokan hallottuk már. Más esetben viszont lelkesedik, és mi a kettő között a váltás, vagy mi a kulcs ahhoz, hogy hozzáférjünk a gyereknek a lelkéhez, és hát ezt a megoldást valahol az érzelmek terén kell keresnünk. Ha érzelmileg megnyerjük őt, akkor sok esetben tényleg kenyérre lehet kenni, a lelkesedése nem ismer határokat. Persze vezényszóra vagy utasításra senki nem kezd el lelkesedni, hogy neves, örülj, élvezd az életet, vagy rendülj meg, ez nem felszólításra működik, hanem valamiképpen áthatja az érzelmek hálózata, az egész személyiséget, az agynak a működését, és hogyha ezt valahogy elérjük, megmozdítjuk, akkor az egész személyiséget esetleg meg tudtuk nyerni. Valamiképpen ez lehet a kulcs a neveléshez így elméletben, de hát pont arról van szó, hogy ezek az elméleti megközelítések nagyon sokszor nem érik el az érzelmi inger küszöböt, úgyhogy hogy is lehet megnyerni a kamaszt a magunk szándékainak.
Közelmúltban egy saját kudarcom hozott egy érdekes példát, amin úgy én is meglepődtem, hogy néha milyen jól tudjuk elméletben ezeket a dolgokat, akár azokat, amiket most így elmondunk a kedves hallgatóknak, és aztán saját magunk is mennyire elbukunk ebben. Egy nagyon egyszerű eset, hogy ugye vége van az érettségizőknek, sokszor az egyetemisták is otthon vannak, tehát akinek nagyobb gyerekei vannak, az átéli, hogy ő esetleg rohan dolgozni, és hát a gyerekek pedig úgy ráérnének akár egy konyhát rendbe tenni, mosatlan edényeket berakni a mosogatógépbe. És az egyik reggel kicsit elkeseredtem, mert én sietnem kellett volna a még iskolás gyermekünkkel, és a nagyobbak pedig hát egyszerűen semmit, mint hogyha fájna hozzáérni egy mosatlan edényhez. És úgy kifakadtam, hogy nem igaz, hogy állandóan én pakolok el, hogy most mennem kell, most én még kiveszem a tiszta edényt a mosogatógépből, elmosogatom a lábosokat, és hogy valaki ezt már nem igaz, hogy nem teszi meg. Tehát, hogy miért nekem ez az egyedüli jogosultságom, és így bosszankodva a nagyobb gyerekek füle hallatára mondtam elkeseredetten, és hát úgy éreztem, hogy ez olyan hatásfokú volt, hogy erre biztos, hogy történik valami. Tehát, hogy amikor majd megjövök délután, akkor valószínűleg azért szép rend lesz, mert érezték, hogy anya azért most már tényleg felháborodott. Az érdekesség az, hogy nem, hogy semmi nem történt. Hogy senkit nem hatott meg, ugye több gyermekről is szó van, annak ellenére, hogy fiú gyermekek, úgy érzem, hogy biztos, hogy ezt megértették, hogy elkeserítő számomra, de valahogy ez a senkit meg nem szólító, teátrális színdarab, ez nem érte el az ő érzelmi hálójukat, én azt hiszem, hogy ezt így lehetne megfogalmazni. Természetesen a helyzet nem változott, és egy következő alkalommal egy másik taktikához folyamodtam, immáron tudatosan végig gondolva, hogy személyesen kell megszólítani, és az egyik gyermekemet, aki ott reggelizgetett mellettem, megszólítottam azzal, hogy ne haragudj, rengeteg a mosatlan edény, valahogy ez föltorlódott tegnap estéről, ugye ez azért van, mert elvileg be van osztva, hogy ki mikor mosogat, de amikor egy olyan gyermek mosogat, aki nincsen éppen otthon, akkor természetesen ez ott marad. És akkor hát így megszólítottam, hogy nekem annyira jó lesne, ha segítenél, és tudom, hogy neked most rengeteg dolgod van, meg hogy így föltorlódtak a te ügyeid is, és nem is olyan könnyű egy ilyen nagyobb konyhai rendrakást bevállalni, de hogy nekem nagyon jó lesne, nagyra értékelném, ha ezt most megtennéd nekem. És hát az a meg...
Lásd csodát!
Az a megdöbbentő, hogy tényleg szinte örömmel repülve, persze anya, hát nagyon szívesen, hát most itt van a napom, alig van dolgom, úgyhogy valahogy ezt éreztem, hogy erre döbbentem rá, hogy az elméletet nem mindig alkalmazzuk jól, hanem valóban egy személyes, kedves és a másiknak a szempontjából megközelített történet az sokkal hatásosabb, vagy sokkal jobban esik annak a gyereknek is. Míg amikor azt érzi, hogy nekem lehet, hogy a haragom kisebb lesz, de ennél sokkal több nem lesz, ha ő megcsinálja, amit kérek, az sokkal jobban esik egy gyereknek, ha azt érzi, hogy ő nagyon fontos ezáltal, és hogy örömet szerez vele, hogy ez most tényleg nagyon értékes. Az az érzelmi apróság, az nem pántlika a kalapon, hanem az egy nagyon lényeges többlet, ami egyszer csak úgy elérheti a kamaszunkat is.
A történet első feléhez a kedves hallgatóink bizonyára ismerik a négy emberről szóló tanmesét, a mindenki, bárki, valaki és senki. Csak ez jutott eszembe, ugye, hogy amikor szólnak mindenkinek, hogy akad egy fontos munka, amit bárki megcsinálhat, és aztán végül is senki nem csinál meg, és valaki lesz az, aki mindenkit elmarasztal, amiért senki nem tette meg azt, amit bárki megtehetett volna. És ezt mondjuk még jobban és viccesebben kifejti a történet, úgyhogy érdemes akár utána keresni ennek a tanmesének, de hát ezzel szemben a konkrét kérés, konkrét érzelemmel az tűnik, hogy csodákra képes.
Engem ugye foglalkoztat, hogy vajon mennyire vagyunk készen, amikor megszületünk arra, hogy ezek az érzelmi adottságok, ezek a, ami nehezen hozzáférhető adottságaink, hogy te mit gondolsz, mennyire örökletes mondjuk egy ilyen érzelmi készség, vagy szociális készség, vagy egyáltalán azokat, ami motivációként élünk meg. Ezek a készségek, ezek mennyire adottak, vagy mennyire nevelhetőek? Mert szemmel láthatóan, magyarázattal nem fejleszthetőek, hiszen én is elmagyaráztam a gyermekemnek, hogy ez nagyon fontos, ez engem már végtelenül bosszant, és valami más kellett hozzá.
Nekem az a sejtésem, hogy kevéssé vagyunk készen, vagy kevésbé határozza meg talán az adottságunk, a személyiségünknek ezt a területét. Tehát lehet, hogy az értelmi képességeink azok jobban kódolva vannak. Vannak emberek, akik ilyen kérdésekre, ilyen százalékokkal szoktak válaszolni. Azért én nem nagyon szeretem, bevallom őszintén, tehát ha azt mondjuk, hogy 25%-ban, akkor nem állunk messze a valóságtól, csak kérdés az, hogy ez vajon számadatokkal mérhető. Minden esetre ugye azért az ma már egy fontos téma, hogy vajon az anyamhéjben lévő magzat számára fejlesztő hatású-e az, hogyha a kismama, aki várja őt, az énekelget, beszél hozzá, tehát hogy valamiképpen milyen érzelmekkel viseltetik iránta és az ő várásához, és hát nyilván van olyan gyerek, akit nem várnak, vagy nem kívánt gyermekvárásról van szó, és hát ezzel szemben van olyan, akit pedig hát örömmel fogadnak, és hogy hát ez is a vizsgálat tárgya, hogy ez is hatással van rá. Na most aztán a későbbiekben ugye azt szoktuk mondani, hogy egy gyereknél a 16 éves, 14-16 éves kora körül alakulnak ki a szociális képességei igazából, tehát hogy óriási fejlődésen megy keresztül a gyerek érzelmileg. Egy kisgyerek az alapvetően ugye, tudom, fél az idegenektől, aztán később persze, hogyha biztonságban érzi magát, akkor elképzelhető, hogy barátkozik is idegenekkel, de hát van, aki akkor sem. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy fejlődésen megyünk keresztül, elég, hogyha önmagunkra gondolunk ezen a téren. Tehát én azt gondolom, hogy itt a környezetünk hatásai, vagyis hát egész egyszerűen a neveltetés, az az érzelmi környezet, ami körülvesz bennünket, az valószínűleg hát nagyon nagy mértékben meghatározza azt, hogy hát érzelmileg milyen szintre jutunk el. Ugye szoktak beszélni kötődési mintákról is, hogy az is valamiképpen a nagyon korai időszakban alakul ki, és utána magunkkal visszük egész életünkre. Tehát, hogy itt, pont ezen a téren az érzelmi, a nevelhetőség az valószínűleg nagyon nagy. Tehát itt nagyon sok esélye van arra, hogy a szülőnek is, vagy hát aztán később persze egyéb nevelőknek is, hogy a gyereket alakítsák. Ugyanakkor persze a nevelésünk a sokszor inkább az értelmi képességekre koncentrál.
Érdekes az, hogy az ember a saját gyerekeit kicsiként is valamilyennek érzékeli. Ugye most már az én gyermekeim viszonylag nagyobbak, 23, 21, 18 éves a három nagyobb, akire így most visszagondolok, mint karakterekre, hogy gyermekkorukban ilyen elképesztő magas hőfokú, nagyon-nagyon erőteljes veszekedés, féltékenység, tudom, hogy sok családban ezt valahogy ügyesen megoldják, de nálunk valahogy itt egymás után a három fiú egy nagyon-nagyon intenzív korszakot hozott számunkra létre, tehát kicsiként óvoda, kisiskola idejében rengeteg veszekedés volt, azt lehet kell elképzelni, hogy a nagy diktálta a vitát, hőfokát az eseményekre, és akkor a második szülött erre rápróbált licitálni és köbre emelni, és ez egy ilyen nagyon-nagyon intenzív valami, amit a harmadik mindig csak úgy tátott szájjal nézett. Tehát ez egy ilyen általános bármi, akár mese este, ima este, akkor mindig a kettő nagy veszekszik, és a középs, vagyis hát a harmadik szülött, de pedig ezt nézi. És a nagyon jó pofa, és érdekes, hogy ugyanez zajlik most is. egy vacsora asztalnál például, csak most arról vitáznak, hogy melyik vakcina a jobb, vagy hogy tudom én, a közlekedésben, hogy mindegyik frissen szerzi egymás után a jogosítványát, hogy ki hogy vezet, mi számít a vezetésben, és ugyanez zajlik, hogy a nagy diktálja a vita témát, a folyamatos impulzusokat, a második szülött erre rálicitál, rákapcsol, és pontosan ugyanúgy, ahogy csecsemőkorukban, vagy egész kicsiként is, a harmadik pedig egy kicsit ilyen bárányként nézi ezt az egészet, és kicsit kívülállóként. Tehát, hogy valahogy az az érzésem, hogy valahogy az alap karakterüket megtartották, de hogy mindig azt érzem, hogy lehet a gyermekeinket nevelni ezekben az egyéb képességekben, készségekben is, sőt feladatunk is. Tehát, hogy az oroszlán típust nekem mindig arra kell valahogy ügyesen nevelnem és csiszolnom az ő személyiségét, hogy picit vegyen vissza, hogy fogadja el jobban a többieket. És a kis bárányka fajtát pedig mindannyiunknak biztos nagyon különböző karakterű gyermekeink vannak, az pedig arra, hogy próbálj meg oroszlán lenni néha, mert az élet az olyan, hogy nem tudsz ilyen bárányként élni, tehát, hogy segítenünk kell ezeket a csirákat valahogy kibontani bennük. Egyébként ez egész konkrétan úgy is nézett ki, hogy már kicsiként is annyira látszott, hogy a harmadik szülött ő egy ilyen fajta, hogy a nagyobbak, amikor óvodáról beszéltünk, hogy mi történt az óvodában, akkor ez a bizonyos hármas számú mindig azt mondta, hogy hát Sanyika elvette tőlem ma is a traktort. És akkor már akkor, ugye ezt valahogy átérzik a nagyobb gyerekek is, hogy ezt nem hagyhatod, tehát nem lehetsz ilyen, és emlékszem arra, hogy egy konkrétan elmutogatták neki, hogy figyelj, itt van a kezedben most ez a traktor, és nézd, így szorítsd magadhoz, hogy nem engedheted, hogy nem veheti el Sanyika tőled a traktor, tehát hogy a nagyobb gyermekeim is próbálták ezt a bárány hozzáállásút valahogy, hogy kicsit oroszlánná nevelni, hogy szedd már össze magad, hát ne legyél ilyen. Tehát, hogy szerintem ez nagyon nagy szülői feladat, hiszen az első mintát a szülőktől látják, és óhatatlanul nekünk valahogy csiszolni kell valamit ezeken a bizonyos készségeken. Hát lényegében mik is ezek a készségek?
Mielőtt erre kitérnénk, kéne hallgatnunk valami zenét. Mégpedig.
Egy zsámbéki fiatalokból álló együttestől, az Orevoártól fogjuk hallani a Várlak című számot. Egy újszerű stílussal lépnek elénk az Ethno Beat-tel 2015-től, egy kicsit a Kárpát-medence népzenéjének sokszínűségét hordozzák magukban.
Én itt várlak, üres hassal ásítod az út, ölébe egy város belebújt, bocsolyákban játszadod a fény. Végre itt vagy, arcodon egy lopott kis mosoly, szeretem, hogy most sem vagy komoly, belőlünk ránk szakadhat az ég. Úgy kapaszkodunk, összetartozunk, nem leszünk tovább árvaként. Körbefordulunk, ölbe táncolunk, minden néma perc század ér. Reggel 6 lesz, te is olyan fáradt vagy, mint én. Megállunk a Lánchíd közepén, hajainkat ringatja a szél. Milyen csönd van, ujjainkban halkan üt az ér. Egymásba fonódva te meg én, pihenünk az Isten tenyerén. Tudják ezt már szétszedni, mint a kerítéssel összenőtt kis fát, zsebünkbe a belenőtt cérnát. Miért kalapál ennyit itt a szív? Úgy kapaszkodunk, összetartozunk, nem leszünk tovább árvaként. Körbefordulunk, ölbe táncolunk, minden néma perc százat ér.
Folytatjuk Kamasz Sarok című műsorunkat azzal, hogy milyen készségei is vannak a személyiségünknek. Nagyon sokféle van. Például vannak értelmi, kognitív készségeink, vannak érzelmi készségeink, valami ebbe az érzelmi hálónkba bekerül, és megmozdítja az egész személyiségünket, együtt rezdülünk, valamivel lelkesedünk valamiért. Vannak olyan készségeink, mint például kíváncsiság, érdeklődés, munkakedv, játékra való késztetés, ezeket motivációnak is szoktuk nevezni, mozgósító erejű készségek. És végezetül megemlíthetjük a szociális készségeinket, hogy egymásra figyelésre, egymás megismerésére, kapcsolatteremtésre, vagy a közösségbeli viszonyok áttekintésével vezetésre is képessé válunk. Ennek a egyik része ugye az értelmi készségeink, az értelmünk, az intelligencia hányados, ami hát látható, hogy mennyi mindennel kiegészül, és valójában hát ezeket nagyon sok esetben érintetlenül hagyja például a tanulásnak a folyamata, és éppen ezért sok esetben a gyerek számára a tanulást ahhoz is hasonlíthatjuk, mint hogyha a mély alvás fázisában lenne. Tehát, hogy az agyának olyan kis területét mozgatja meg a tanulás, mert az összes többi készségét azt egyszerűen hidegen hagyja, és a sikeres tanuláshoz is az kellene, hogy hát az agyának az egésze, az összes képessége működésbe lépjen, de hát ez most kevésbé ide tartozik, inkább azzal, hogy nem csak az iskola, hanem egyébként a szülő is képes arra, hogy valamiképpen az értelmi készségekre helyezze a hangsúlyt. A gyereknek a kötelessége a tanulás, ha azt megtette, akkor utána tőlem azt csinál, amit akar. Vagy hát, hogy annyira fontos a szülő számára jó jegy, például az iskolában, hát, hogy a gyerek alkalomattán hazudik is egyet, hogy hát nem akar bosszúságot vagy szomorúságot okozni, azáltal rossz jegyet kapott.
Valóban azért az iskola, bár egy ilyen nagyon szent hely, mert ott van az egész gyerek mindenestül a pedagógusnak, tehát azért nyilván sarkítás az, hogy csak az IQ-val, vagy csak ezekkel a bizonyos kognitív készségekkel foglalkozik, de hát azért valljuk be, hogy az könnyebben osztályozható, mint az, hogy mennyire együttérző az a gyerek. Hogy osztályozom le, hogy ő egy nagyon együttérző gyerek? Hogy osztályozom le, hogy ő nagyon jól tud nevetni, nagyon klassz hangulatot tud teremteni. Neked beírok neki, hogy miért nevettetted meg ennyiszer a többit. Tehát, hogy nehéz az iskolai keretekben jól a gyerek teljes egyéniségét osztályozni, és hát én egyébként ezért szeretem nagyon az osztályfőnöki feladatot, mert teljesen másképp látja az ember a gyerekeket, főleg, hogyha nem is tanítom őt mondjuk éppenséggel semmilyen szaktárgyra, csak azt látom, hogy ő hogy jön, hogy mozog a többiekkel együtt. Tehát akkor egy másik szempontot lát az ember. Egy régi elbalagott osztályomban volt egy fiú, aki tulajdonképpen még testnevelésből sem volt ötös, de a készsége, vagy az ügyessége az volt, hogy rettenetesen bátor volt, és nagyon szeretett leugrani nagyon magas helyekről, tulajdonképpen még volt egy ilyen különlegessége, hogy profi módon fel tudta magát gyújtani. Hát a végén ő egy kaszkadőr lett, de azért, ha végig gondoljuk, hogy az iskolának milyen tantárgya az, amit majd ő kiválóan végez, emiatt a különleges tehetsége miatt. Persze minden mellett egy nagyon szerethető, helyes fiú is volt, csak ő miatt én nagyon sokszor gondoltam arra, hogy az iskola néha félrevezet valahogy minket abban, hogy hogyan értékeljük ezt a gyereket. És tulajdonképpen családok, a kedves hallgatóknak is a gyermekeire gondolnak, hogy amikor este vacsoránál megkérdezzük a kulcskérdést, hogy na mi volt a suliban, akkor lehet, hogy tulajdonképpen ennyit kérdezünk, hogy na mi volt ma kognitívból, vagy hogy állsz a kognitívoddal. Mert az egész gyerek az nyilván nem csak a kognitív, nem csak az iskola által értékelhető rész, hanem az egész gyerek az sokkal több. Lehet, hogy neki százszor fontosabb volt az iskolában, hogy a barátnője megsértette, vagy hogy valaki nem köszön neki a folyosón, és most neki az nagyon rosszul esett. Tehát, hogy ezer egyéb érzelmi terület lehet, ami akár sokkal-sokkal fontosabb ennél. Persze, nyilván ez is lényeges, hiszen erre biztatjuk a gyermekeinket, hogy tanuljanak, de amikor valahol egy családot teljesen kitölt a kognitívval való foglalatoskodás, vagy az iskola, tulajdonképpen az iskolai értékeléssel azonosítják a gyermeküket, én szerintem ott elveszíti a szülő a gyereket.
Sokszor olyasmit figyeltem meg, hogy az osztályzatot is a gyerek érzelmi szempontból dolgozza föl. Tehát, hogy tulajdonképpen hogyan tudja azt valami fajta elismerésre vagy sikerre váltani. Vagy az osztálytársai körében, vagy otthon. És hogy ez tulajdonképpen arányban áll le az ő befektetett energiájával. És hogyha úgy érzi, hogy nem, akkor nem érte meg tanulni, vagy hát hogyha jó éjjel kap, akkor meg hát annak örül, hogy akkor ez vagy az osztálytársai körében, vagy otthon, akkor ilyen piros pontokat fog érni. Tehát, hogy a szülő számára szerintem egy külön feladat lenne, hogy valahogy értelmezze a gyerek számára az osztályzatot. Hát, hogy az mégis egy útmutatás, egy bátorítás, hogy mit javítson, vagy hát, hogy tudna jobbat, és nem egyszerűen csak egy fizetség azért a, hogy mondjam, erőfeszítésért, vagy áldozatért, amit a gyerek a tanulásba fektetett. Tehát, hogy érzek itt egy kis eltérést az osztályzatnak a szülő által, illetve a gyerek által értelmezése között, hogy a szülő elsősorban persze végülis talán még a szülő is sokszor érzelmi szempontból nézi az osztályzatot, hogy hát mennyire sikeres ez a gyerek, vagy ő mennyire lehet rá büszke. Pedig az osztályzatot tényleg mint egy ilyen visszajelzést kéne értelmezni, de ugyanakkor meg a gyerekkel érzelmileg feldolgozni az iskolai történéseket, hát az meg elsősorban tényleg az otthonnak a feladata.
Nagyon sokszor az valahogy a jegyeket is úgy fordítják le, megpróbálják arányba állítani azzal, hogy ő most nagyon-nagyon sokat tanult, most pont volt ilyen vitám a kisebb hetedik évfolyamon, hogy az év vége felé közeledve több olyan jegy született, ami hát nem, és nem ötös, de mondjuk négyes, vagy hármas, de erre az volt a válasz, hogy akkor ez az egész teljesen rossz, mert ő rengeteget tanult erre. Az érdekes az, hogy hát tényleg, mintha megvásárolnánk a jegyet, tehát nem feltétlenül tudják elfogadni, hogy egy úton járunk, hát az az út az lehet simán kicsit még ilyen hármas, négyes fele is, mire az a sok tanulás attól még jó, nem biztos, hogy az a sok tanulás az valami rossz irányba ment, hanem csak még ennyit értünk el eddig. Tehát sokszor ez ilyenkor a szülőnek az elvárását tükrözi, hogy ennyit tanultál, mi az, hogy nem ötös. Tehát erről tényleg érdemes lenne beszélgetni, erről a hogyan fordítsuk le a jegyek értelmét.
Másik megfigyelésem az, hogy a gimnáziumban, középiskolában sikeres, jó tanuló gyerek, az nem feltétlenül az a diák az osztályból, akinek így az élete az legelőször áll pályára. Sokszor azt gondolnánk, hogy tényleg jó tanuló volt, biztos, hogy neki egyenes útja lesz az egyetemen keresztül egészen a első munkahelyig, családalapítást is esetleg beleértve, és hát nagyon sokszor nem így van, hanem valahogy, hogy a továbbtanuláshoz is, meg hát aztán később a munkavilágában való helytálláshoz, hát ezek az érzelmi képességek is elengedhetetlenek, és hát tulajdonképpen egy csomó olyan helyzetbe kerül a gyerek, amit nem tanul meg az iskolába kezelni. Tehát egy olyan tanárral az egyetemen, aki kifejezetten rossz indulatú, egy főnökkel, aki keresztül néz rajta, vagy tulajdonképpen hát kicsit egy munkahely, ami megpróbálja őt kizsákmányolni. És hát valahogy ezeket, ha nem nincs érzelmi intelligencia, amivel kezelni tudja, akkor hát nem fogja magát jól érezni abban a szituációban. És én 5-10 éves érettségi találkozókon, hát ez úgy sokszor visszajön, hogy vagy a saját képességeit eleve rosszul mérte föl, és olyan helyre jelentkezett, ami nem neki való, mert azt gondolta pusztán, hogy a középiskolás eredményei azok hát mindenre elegendők, de hát valójában ezek féloldalas, vagy önmagában csak részképesség az értelmi képességek.
Ezek szerint az élet gyűrődésein nem biztos, hogy a nagyon magas iskolai eredmény fog átsegíteni minket, de fordítva is igaz, hogy vannak nagyjaink, akik egyszer csak aztán nagyokká lettek, de valójában az iskolai időszakukban még nem voltak annyira kiemelkedőek.
Igen, hát itt egy érdekes vallomás az, hogy nagyon buta gyerek lehettem, az iskolában csak magoltam, a könyveket gyűlöltem. Senki sem tanította arra, hogyan éljek, senki sem mutatta meg, milyen csodálatos dolog tanulni, megérteni a körülöttünk lévő világot, alkotni valamit. Kudarcok elvették a kedvemet a tanulástól, kimaradtam az iskolából. Házi tanítót fogadtak mellém, hogy legalább legyen valamilyen bizonyítványom. Hát ez nem kisebb személyiség írta, mint Szent Györgyi Albert, az egyik legnagyobb magyar tudós, nemrégiben volt a születésnapja, ami a magyar feltalálók napja egyébként.
És hát ebből van egy ilyen kis csokorra való, hogy egész egyszerűen nagyjaink, mint például Michael Jordan, ha mond valamit az ő neve, a kosárcsapatból kitették, mert az eleinte tehetségtelennek tűnt, aztán Fekete István megbukott természetrajzból, mi pedig Munkácsi asztalosinas lett, mert tanulni nem igen szeretett. Hát vannak ilyen nagyjaink ezek szerint, akikre ugye nagyon büszkék vagyunk, de ha belenézegettünk a kognitív eredményükbe, ifjúkori kognitívjukba, akkor lehet, hogy nem annyira fényes, amit ott látunk.
Hát ez adjon reményt minden kedves szülőnek. Ezzel a mai műsorunk itt véget ért. Köszönjük szépen a figyelmüket.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán volt a két műsorvezető.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.